az olvasóhoz. Köszöntünk, kéz a kézben, részemről mondjunk mancsot, hogy teljesítsük részben kérésed és parancsod, mely minket felidézett, mint mackó vágya mézet. Róbert Gida meg én, egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt, s e véget ketten szeretünk téged. Első fejezet, amelyben bemutatnak bennünket Mici Mackónak és a méheknek. Mellékesen a könyv is elkezdődik. Íme, Medvecki medve úr, amint bukdácsol lefelé a lépcsőn, kopogtatva a feje búbjával. Kip, kop, minden lépcsőfokon egy koppanás. Előtte Róbert Gida, az ő gazdája. Amennyire Mici Mackó értelme terjed, meg van győződve róla, hogy ez az egyetlen módja a lépcsőn való közlekedésnek. Néha ugyan kétség fogja el, mintha lehetne másképp is, de ezt csak akkor tudná megfontolni, ha egy pillanatra megállnának a lépcsőn, és módjában volna fontolgatni. Talán akkor se. Különben is épp most ért le a lépcső aljára, és hajlandó nektek bemutatkozni. Mici Mackó, amikor először hallottam a nevét, én is azt kérdeztem, amit ti akartok kérdezni. Hát nem fiú? Azt hittem fiú? Én is azt hittem, mondja Róbert Gida. De hát akkor nem lett Mici a neve. Miért hívod Micinek? Nem én hívom. De hát azt mondtad, mert úgy hívják. Nem érted, hogy úgy hívják? De igen, hogy ne? Mondtam gyorsan, és remélem, hogy ti is befejezitek ezzel a kérdezősködést, mert bővebb magyarázat nem áll rendelkezésre. Egyébként Mici Mackó néha játszani szeret, néha pedig leül szemben a kandallóval, és ilyenkor mesélni kell neki. Mesélünk? Mici Mackónak mesélj valami szépet, mondottad te. Megpróbálhatom, mondottam én. Milyen mesét szeret? Mesét saját magáról. Ő már egy ilyen mackó. Értem. De szépet? Majd meglássuk, mondtam én. Hát lássuk. Réges-régen, valamikor az ősidőkben, de legalábbis múlt péntek előtt, Mici Mackó egy erdőben élt, saját kunyhójában, Kovács János név alatt. Mi az, hogy Kovács János név alatt? Kérdezi Róbert Gida. Ezt úgy kell érteni, hogy ez a név állott az ajtaja fölött, aranybetűkkel, és ő ott lakott. Mici Mackó azt hiszem nem tudta ezt eddig, mondja Róbert Gida. Most már tudom. Feleli egy dörmögő hang. Akkor talán folytatom, jegyzem meg kis és értődötten. Egy napon, mikor kint sétált az erdőben, egy tisztásra ért, és a tisztás közepén állt egy jókora tölgy. És a tölgy koronájából hangos döngicsélés és zümmögés ütötte meg a fülét. Mici Mackó letelepedett a fa alá. Mancsai közé fogta a fejét, és gondolkozni kezdett. Így kezdte. Ez a döngicsélés jelent valamit. Olyan nincs, hogy csak döngicsélés van, meg zümmögés, és az nem jelent semmit. Ha döngicsélés van, meg zümmögés, akkor ez azt jelenti, hogy valaki vagy valami döngicsél, illetve zümmög. És amennyire az én műveltségem futja, az egyetlen elképzelhető ok, ami valaki döngicsélésre, illetve zümmögésre indíthat, abban a tényben leli magyarázatát, hogy az illető egy méhecske. Azután még hosszasan gondolkozott, és így fejezte be. Ami pedig azt illeti, Ha valaki már mély, ezt a minőségét arra szokta felhasználni, hogy mézet készítsen. Ezek után felállt és így szólt. A méz készítésnek pedig egyetlen értelmes okát és célját abban látom, hogy én a mézet megegyem. És már kapaszkodott is a fára, és kapaszkodott, és kapaszkodott, és kapaszkodott, és miközben kapaszkodott, egy kis dal dúdolt, csak úgy saját magának. Ez a kis dal így hangzott. Erdei körökben az a nézet, hogy a medve szereti a mézet. Ez nem csak a féle szerény vélemény, ez tény, tény, tény. Azután egy kicsit tovább kapaszkodott, megint egy kicsit tovább, és még egy kicsit tovább. De közben egy másik verset költött. Ha medvécske volna a méhecske, fatörzs alján gyűlne a mézecske, s ha méh volna medve, amit feltehetek, nem kéne megmászni ennyi emeletet. Tudnélik közben egy kicsit elfáradt, azért lett a vers ilyen bánatos. Már majdnem egészen fönt volt, de amint rálépett az egyik ágra, recs. Segítség, suttogta Mici Mackó, de csak halkan és finoman, hogy ne zavarjon vele senkit, miközben a 2 méterrel alatta terpeszkedő ág felé zuhant. Tulajdonképpen, mondotta 3 méternél lejjebb nyúló ágra pottyanva, véleményem szerint, magyarázta tovább 2 bukfenc között, miközben 5 méterrel alább került. Csak azt akartam mondani, természetesen ebben az esetben, folytatta udvariasan, miközben rekord sebességgel zuhant keresztül a következő 6 darab faág között. Feltevésem szerint mindez csak azt jelenti, határozott végre, elbúcsúzva az utolsó faáktól, hogy további 3 bukfenc árán végre kecsesen elhelyezkedjék egy reketye bokorban. Azt jelenti, hogy bizonyos szempontból nagyon szeretem a mézet, egyébként pedig segítség. Kievickélt a bokorból, a tüskéket kikefélte orrából, és ismét átadta magát gondolatainak. Az első, aki eszébe jutott, gazdája volt Robert Gida. Mármint én? Kérdezte Robert Gida ámulva, alig mert hinni füleinek. Te bizony. Robert Gida nem felel, de egyre nagyobbra mereszti zsebóra szemeit, és kipirul. Így hát Mici Mackó egyenesen Robert Gidát kereste fel, aki az erdő másik sarkában lakott egy szép, zöldre festett ajtó mögött. Jó reggelt, Robert Gida, mondta ő. Jó reggelt, Mici Mackó, mondta te. Mondd kérlek, jegyezte meg Mici Mackó könnyedén. Nincs nálad véletlenül valami léggömbféle? Mármint léggömb? Igen, ahogy jövök, mondok magamban, ennek a kedves Robert Gidának biztosan van valami léggömbje, vagy e féléje, mondok magamnak. Mert éppen a léggömbökre gondoltam véletlenül meg e félékre. És minek az neked? Kérdeztette. Mici Mackó körülnézett, hogy nem hallgatóznak-e. Mancsát orrához emelte, és ezt a szót suttogta. Méz. Hogy kerül össze a méz meg a léggömb? Kérdeztette.
Köszönöm jól, felelte Mici Mackó udvariasan, de határozottan.
Na már most véletlenül úgy esett, hogy te estélyen voltál egy nappal előbb barátodnál, Malackánál, és ott véletlenül léggömböket osztogattak. Te is kaptál egy szép zöld léggömböt, és Nyuszi valamelyik rokona ott felejtett egy nagy kék léggömböt is, és te magaddal hoztad a zöldet is, meg a kéket is. Tehát megkérdezted Mici Mackót, melyiket óhatja. Mici Mackó jól megfogta a fejét, ami nálam mindig a megfontolás jele.
A dolog így áll, mondta végre. Mézkutató légi útjaim során rájöttem, hogy mi a legfontosabb. A legfontosabb, hogy a méhecskék ne lássák az embert. Már most, ha a léggöm zöld, azt hiszik, hogy a fához tartozol, és nem vesznek észre. De ha kék a léggömb, azt hiszik, hogy az éghez tartozol, akkor se vesznek észre. Itt tehát az a kérdés, melyik hasonlít jobban? De nem gondolod, hogy téged észrevesznek a léggömb alatt?
Talán igen, talán nem, mondta Mici Mackó rejtélyesen. Ezeknél a méheknél soha se lehessen tudni.
Pillanatig habozott, aztán határozott.
Tudod mit? Majd igyekszem úgy hatni, mint egy kis fekete felhő. Az megtéveszti őket.
Akkor mégis a kék léggömböt ajánlom, mondta te, és így is lett. Meg is indultatok a kék léggömbbel, de a biztonság kedvéért puskát is vittél magaddal. Mici Mackó pedig bemászott egy pocsolyába, jól meghengergőzött benne, még olyan fekete nem lett, mint a csibor.
Ezután felfújtátok a léggömböt, Mici Mackó megkapaszkodott, te eleresztetted a zsineget, és Mici Mackó kecsesen libbent az ég felé, míg el nem érte a fatető színvonalát. Jó 8 méternyi távolságban.
Remek! Kiabáltad te.
Mit szólsz?
Kiabált vissza Mici Mackó.
Minek gondolnál alulról nézve?
Hát egy olyan mackófélének, ami léggömbbe kapaszkodik, mondta te.
Az lehetetlen,
mondta Mici Mackó kissé aggodalmasan.
Hát nem olyan vagyok, mint fekete felhő a kék égboltozaton?
Nem mondhatnám.
No jó, alulról és felülről az más. Aztán meg említettem már, hogy ezeknél a méheknél sohasem lehessen tudni.
Sajnos szélcsendes volt az idő, Mici Mackó nem tudott közelebb jutni a fához. Már látta a mézet, érezte illatát, de nem tudott hozzáférni. Kis idő múlva leszólt.
Kedves Robert Gida,
jelezte hangos suttogással.
Tessék!
Attól tartok, a méhek gyanítanak valamit.
Miből gondolod?
Valami azt súgja nekem, hogy gyanakszanak.
Csak nem gondolják rólad, hogy a mézük után szimatolsz.
Az is lehetséges. Nem lehessen tudni ezeknél a méheknél.
Kis szünet, aztán Mici Mackó megint rákezdi.
Kedves Robert Gida,
parancsolj.
Van nálatok otthon valami esernyőféle?
Azt hiszem van.
Kedves volnál, ha kihoznád, és sétálgatni kezdenél alattam, majd időnként aggódva néznél fel rám, és azt mormognád hangosan magad elé. Enye, enye, úgy látszik, esőt kapunk. Ezzel félre lehetne vezetni a méheket, mert nagyon ravaszak ám.
De csak mosolyogtál magadban, és azt gondoltad. Csacsi öreg medvém. De ezt csak úgy gondoltad, mert alapjában szeretted Mici Mackót. Így hát hazaugrottál az esernyőért.
Na, itt vagy végre!
Kiáltott Mici Mackó némi folytott nyugtalansággal a hangjában, ahogy a fa alá értél.
Már kezdtem aggódni. Tudni illik, felfedeztem közben, hogy a méhek most már határozottan gyanítanak valamit.
Nyissam ki az ernyőt!
Kérdezted.
Várjunk! Ravasznak kell lennünk. A legfontosabb, hogy a méhkirálynőt tévesszük meg. Látod onnan alulról a méhkirálynőt?
Nem.
Kár. Már most, amíg te lent sétálgatsz az ernyővel, és mondogatod, hogy enye, enye, esőt kapunk, addig én itt fönt megpróbálok valami felhődalt költeni, már amilyet egy kis fekete felhő énekelne az én helyemben. Vigyázz, kész, mehet.
Így hát, amíg te fel és alá sétáltál, erősen kételkedve az egész hadicsel sikerében, Mici Mackó a következő dalt énekelte.
Megmondták a költők régen, legjobb kis felhőnek lenni az égen, szemem ezért ragyog, mert én egy kis felhő vagyok. ragyog az ég rám fényesen, sétálok rajta kényesen, hej! Kényesen és rangosan, és énekelem hangosan,
megmondták a költők régen, stb.
De a méhek épp olyan gyanakodóan zümmögtek tovább. Néhányuk otthagyta a fészkét, láthatóan a felhő körül kezdtek rajzani, s a dal második szakasza közepe felé az egyik méh egyenesen ráült a felhő orrára. Aztán gyorsan elröppent.
Hó-hó-hó-hó-hó-bet!
Kiabált a felhő kissé náthás hangon.
Mi baj? Gondolkoztam a dolgon, és rájöttem, miről van szó. Ezek nem igazi méhek.
Nem?
Nem igazi méhek. Tehát nyilván nem is készítenek igazi mézet. Ez világos, ugye? Ha úgy gondolod, ez a megmásíthatatlan véleményem. Így hát legjobb, ha leszállok.
De hogyan? Kérdeztette. Mici Mackó nem felelt. Mit is felelhetett volna? Ha elereszti a madzagot, akkor bum!
Erre még csak gondolni se volt jó. Hosszasan tűnődött, és végre így szólt. Kedves Robert Gida, bele kell puskáznod a léggömbbe.
Nálad a fegyver?
Hogyne, mondtad te. De akkor kiukasztom a léggömböt.
Viszont, jegyezte meg Mici Mackó, ha elereztem, oda lukadunk ki, hogy én lukadok ki.
Így szólván megértették egymást. Te nagy gonddal célba vetted a léggömböt, és tüzeltél. Bú! Mondta Mackó. Csak nem hibáztam el, kérdezted.
Engem nem, jegyezte meg Mackó. Csak a léggömböt.
Sajnálom, csóváltad a fejed, és még egyszer célba vetted a léggömböt, és ezúttal el is találtad. Fütyülve áradt ki a levegő, és Mici Mackó lassan leereszkedett. De a karjai úgy megdermedtek a madzagba való kapaszkodástól, hogy még egy hét után is felfelé tartotta őket, és ha lédrepült az orrára, kénytelen volt elfújni.
Vége?
Kérdezte Robert Gida. Ennek. De van más mesém.
Mackóról meg rólam?
És Malackáról és Nyusziról, hát nem emlékszel?
Emlékszem, de mindig elfelejtem, mikor rá gondolok.
Hát amikor Mackó és Malacka el akarták fogni az elefántot, de nem fogták el, igaz?
Nem.
Mackónak nincs is elég esze hozzá. Én fogtam el, ugye?
Ez majd kiderül a meséből.
Robert Gida bólintott.
Most már emlékszem, mondta. Csak Mackó nem emlékszik, neki meséld el.
Mert ez egy igazi mese, és nem csak olyan emlékezés.
Én is úgy gondolom.
Robert Gida megkönnyebbülten sóhajtott. Felkapta a medvét, és az ajtóhoz sétált, maga mögött hurcolva. Az ajtóban megfordult, és visszaszólt.
Most fürödni fogok, nem jössz be?
Jöhetek, mondtam én.
De nem sebesítettem meg, amikor rálőttem, ugye?
Ez szó sincs róla. Robert Gida önérzetesen biccent, és a következő pillanatban már hallom kip-kop, kip-kop Mackó feje búbját a lépcsőfokon.
Második fejezet, amelyben Mici Mackó látogatóba megy, és beleszorul.
Medvecki medve, baráti körben a Mici Mackó néven is közismert, egy napon az erdőt kerülte éppen, gőgösen dúdolva az orra alatt.
Trallalla, trallalla, pritty!
Prégy, prügy!
Reggel fogyókurát tartott a tükör előtt, a trallala nótát énekelte talpára egyenesedve, hogy azt mondja...